Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Izaiás próféta megírta. Íme, elküldöm követemet színed előtt, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava. Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényét. János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Megvallották bűneiket, ő pedig megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül, sáskát és vadmézet evett. Ezt hirdette: aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saru szíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig szent lélekkel keresztel majd meg benneteket. Ezek az evangélium igéi. Elkezdtük az adventet, most már mögöttünk van egy hét, és igyekszünk fönntartani az éberségünket. Szeretnénk fönt maradni és ébren lenni, és virrasztásban találni magunkat elsősorban most. És ennek az összefüggésében szeretnék az evangéliumról beszélni. Mégpedig arról, hogy elhangzik ez a gondolat, a próféta szava, utalás az ő elődjeire is, hogy egyengessétek az Úr útját. És ehhez kapcsolódóan biztosan megszoktuk már azt, hogy elhangoznak beszédek, és a beszédek arról szólnak, hogy nyilván akkor itt van az Úr útja, meg vannak a saját utaink. Hogy egy alapvető nehézségünk lehet az, hogy mi a saját utunkat járjuk, a saját utunkat próbáljuk többé-kevésbé igazzá, jóvá, széppé, emberivé tenni, de közben lehet, hogy ez akkor is még mindig csak a mi útunk, vagy a mi útjaink, és nem Isten útja. És hogy az alapvető felszólítás nem arról szól, hogy találjuk meg a saját utunkat, hanem arról, hogy egyengessük az Úr útját. És kétség kívül ebbe az irányba is haladhatnánk, és aztán akkor beszélhetnénk arról, hogy mi az Úr útja, és mi az, ami nem az Úr útja, melyek azok az utak, amelyeken eltévedhetünk, és melyek azok, amelyekkel létrejön az Úrral való találkozás, de most nem erről szeretnék beszélni, mégpedig azért, mert ha az éberségben vagyunk, ha az érzékenységet merjük megélni, akkor talán például az is eszünkbe jut, hogy mi is az Úr útja, miért akar egyáltalán a próféta utat készíteni ember és Isten között? Hát azért, hogy a találkozás létrejöjjön. Hát ezért lesz az Isten emberré. Mit akar az Isten, amennyire mi ezt fölfogtuk, amire most készülünk? Például azt, hogy mi már most egy pici csecsemőben is fölismerjük Isten jelenlétét. Hogy azután, amikor nekik menekülniük kell, akkor egy menekültben fölismerjük Isten jelenlétét. Hogy amikor egy hatalom és egy elnyomó hatalom alatt álló nép tagjaként éli az életet, akkor ő benne fölismerjük Isten jelenlétét. Hogy amikor éhes és szomjas, és nem kapnak helyet a szálláson, és fázik, hogy akkor ott fölismerjük benne Isten jelenlétét. Hogy amikor ártatlanul elítélik, hogy benne fölismerjük Isten jelenlétét. hogy amikor szenved és megölik, hogy akkor benne fölismerjük Isten jelenlétét, hogy amikor haldoklik, mint bármelyikünk, akkor fölismerjük benne Isten jelenlétét. Akkor tulajdonképpen mi az Úr útja, amit igyekszünk elkészíteni? Az Úr útja az, hogy fölismerjük, hogy nincs olyan út és nincs olyan ember, ahol ne csodálkozhatnánk már rá Isten jelenlétére. Hogy a nehézségünk éppen az, a sötétség, amivel küzdünk, éppen az, hogy el tudjuk hinni vagy képzelni azt, hogy van olyan út, ahol nincs Isten. Ahol az a mi útunk, azt csinálunk, amit akarunk. Hogy létezik olyan ember, olyan találkozás, olyan bárki, akivel kapcsolatban, mikor találkozunk, azt mondhatnánk, ó, hát itt nincs Isten. Itt nem érdemes rá gondolni, vagy miért is gondolnánk rá, itt Isten nincs. Ő benne, Isten jelenléte nem fedezhető föl. Ő egy olyan ember, akit akármeddig nézünk, Isten világossága ott nem jelenik meg. Ez a kísértésünk. Az első gondolat tehát így szól, hogy mit jelent az Isten útját egyengetni, halmokat elhordani, ott a völgyöket, az árkokat betemetni, hogy ez az út világos legyen és járható legyen. Ez azt jelenti, hogy érzékenyítjük a szemünket, a szívünket, a tekintetünket arra, hogy bárkivel találkozunk, aki ember, hogy ott Isten jelenlétét fölfedezzük, hogy őt fölismerjük, és úgy bánjunk vele. És akkor az Isten útján jártunk, akárhol voltunk, és akárkivel találkoztunk. Ez az első gondolat. A második gondolat azt mondja, hogy hát akkor tegyétek egyenessé, itt vannak akadályok, vannak nehézségek. Olyan érdekes ez, hogy nem egyszer el tudjuk gondolni, hogy itt az Isten és ember találkozásáról van szó, erre készülünk egy nagyon sajátos formában, hogy minthogyha esetleg Istent akadályozna ez az abban, hogy ő velünk találkozzon. Hogy még valahogy naívul, gyermeki módon ezt is el tudjuk képzelni. Ugye, hogy hát mi nagyon szeretnénk vele találkozni, csak hát itt vannak ezek a halmok, meg ezek a völgyek, meg árkok. Hát valahogy az Úr akkor nem tud ide elérkezni hozzánk. Hát akkor gyorsan csináljunk valamit, hogy segítsünk Istennek, hogy hát mégiscsak a találkozás létre tudjon jönni. Láthatjuk így, de láthatjuk másképpen is. Láthatjuk úgy, hogy az akadály Isten és ember találkozása között, ami azután azt jelenti, hogy minden emberben fölismerjük Isten világosságát és jelenlétét, annak az akadálya nálunk van, és nem Istennél. És tudom, hogy ez végtelenül egyszerű, de mégis, mikor az élet megpróbál bennünket, arra jutottam, mintha négy lépésen mennénk keresztül mindig. Mi ez a négy lépés? Az első, amikor jól megy sorunk, akkor valahogy azt mondjuk, hogy naívul, vagy gyermeki módon, vagy esetleg gőgösen, vagy elvakultan, vagy esetleg fanatikusan, nem is tudom pontosan mikor melyik. Azt mondjuk, ó, hát mi értjük Istent, értjük magunkat, tudjuk, hogy mi hogy van, a dolgok jól mennek. Ismerjük az evangéliumot, Isten, ami mennyei atyánk, Jézus, ami megváltunk, mi az ő gyermekei vagyunk. Na, nincs kérdés. Aztán, ahogy a dolgok esetleg nehezebbre fordulnak, akkor azt mondjuk, hogy hát Uram, én magamat értem, téged nem. Hát én hittem benned, bíztam benned, rátettem az életem a jóra, az igazra, a helyesre, hát akkor te most mit csinálsz? Vagy mit nem csinálsz? És a második lépésünk az, ahogy az élet elkezd bennünket megrágni, megcincálni, hogy jó, hát én magamat értem, téged nem értelek. Ha tovább megyünk ebbe az irányba, egyszer csak elérjük a harmadik lépést. A harmadik lépés így szól, a baj nagyobb. De nem az a nehézségem, hogy nem értem Istent, hogy miért csinál valamit, miért nem csinál egyáltalán, mi az, amit ő csinál, mi az, amit nem ő csinál. Nem is ez a nagy baj. Az igazi nehézségem az, hogy úgy tűnik, Isten nem ért bennünket. Hát ha értene, és figyelne ránk, együttérző lenne, hát akkor világnak talán nem ilyennek kéne lennie, mondjuk 2020 végén. De lehet, hogy a nehézségünk még nagyobb, nem az, hogy mi nem értjük Istent, hanem hogy Isten nem ért bennünket. A negyedik lépés egy áldott lépés. A negyedik lépés az, amikor egyszer csak eljutunk oda, hogy lehet, hogy mi magunkat nem értjük elég jól. Hogy az akadály nálunk van. Hogy talán mi magunkat nem értettük meg elég jól. Hogy mi magunkat nem látjuk elég tisztán. Hogy mi olyanok vagyunk, akiknek önmagával van valami dolga. Mégpedig azért, mert az akadály itt van, és szeretnénk a halmokat elhordani, a völgyeket föltölteni, és találkozni az Istennel, ami azt jelenti, hogy attól kezdve minden embertársunkban meglátjuk Isten világosságát. És akkor egyszer csak már nekünk is fog szólni az üzenet, amit mond a próféta, hogy akkor tartsatok bűnbánatot. Ha most már tudjátok, hogy mi magunkat nem értjük igazán. Olyan érdekes ez, ahogy néha megrendülünk, szó szerint ezt szoktuk mondani, hogy én nem is értem magam. És ez egy nagyon igaz beszéd. Akkor egyszer csak megrendülünk valamitől, és azt mondjuk, hát nem is értem magam. És ez egy nagyon áldott fölkiáltás. A következő gondolat tehát most így szól, hogy ha egyszer csak már tudom, hogy nekem is szól az, amit Keresztelő János mond, tartsatok bűnbánatot. Hogy akkor egyszer csak, most már óvatos vagyok, nincs bennem ez a gyermeki naivitás, talán a gők sem, vagy a nagyképűség, az elvakultság, vagy valami vallási fanatizmus, és akkor azt mondom, hogy most kezdem magamat egy picit jobban érteni, hogy az történt velem valahogy itt az utóbbi időkben, hogy a rossz már nem fáj annyira, a jó pedig nem vonz annyira. Hogy mindegyikünknek olyan a szíve, hogy tudunk issé érzéketlenné is lenni. Főleg, ha nehezedik az élet. És ez két irányba visz bennünket, az egyik, már nem fáj annyira a rossz. A másik, nem vágyunk annyira a jóra, hanem inkább csak elfáradunk. Az emberi természet milyen? Nyilatkoztak olyanok, akik fehér Oroszországban átélik az elnyomást. És azt nyilatkozták, hogy a rendőri brutalitás egyáltalán nem lett kisebb, inkább nagyobb és gátlástalanabb. De kezdjük megszokni. Az ember az a valaki, és ez az életre valóságát mutatja, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni, és egészen nehéz helyzeteket is ilyen értelemben megszokunk, csak hogy tudjunk élni. De ennek van egy ára, és ez az ára nagyon megrendítő, hogy nagyon sok sötétséget és rosszat meg tudunk szokni. És már olyan ismerős lesz, és begyakorolt, és rutinos, és már nem fáj. De nem fáj annyira. De ami a nagyobbik nehézségünk az az, amiért elhangozhat mindegyikünk felé, tartsunk bűnbánatot. Az az, hogy néha azon vesszük magunkat észre, hogy a jó se vonz annyira. Akár így is mondhatnám, hogy ha igazán azt merem mondani, hogy na, hogy is vagyok én magammal? Szeretném magamat megérteni. Már nem naívul és gyermeki módon, nem gőgösen és nem elbizakodottan és nem fanatikusan, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy engem Isten vonz-e úgy kicsit vagy nagyon, nem. Vonz ő engem egyáltalán? Miért álljak neki mindenféle utakat készíteni, hogyha nem is nagyon vágyakozom utána? Hát jó, hát meg tudok csinálni ezt az, de... És ez az emberi szívnek a másik nehézsége, amikor arra csodálkozunk rá, hogy a jó nem is vonz annyira, és nem is vágyakozunk annyira utána. És hadd hozzak ide három, talán fölismerni való, így mondanám. Az egyiket már emlegettem nektek, a másik kettőt csak most mondom el. Az egyik az az, hogy amikor például a férfi és a nő nagyon szeretik egymást, és a szerelemnek a gyönyörűségében azt mondjuk, elköteleződtem melletted, te vagy az a személy, akit én annyira szeretek, és én ezt holtomiglan, holtodiglan örökké akarom, örökké, amíg világ a világ, veled. És aztán jönnek a természetes hullámvölgyek, a természetes szakadékok, ami egyszerűen csak az ember voltunkból adódik, nem egyszer. És amikor ott vannak ezek a völgyek, ezek az árkok, akkor egyszer csak azt mondjuk, hogy de most nem jó veled. És ezt viszont nem akarom. Most nem jó veled. Most nincs élmény, nincs az az érzés. Mi az és ki az, ami ilyenkor marad? A személy marad, az élmény tűnt el. És milyen megrendítő, hogy ott van a személy, akivel kapcsolatban azt mondtuk még, hogy veled akarok élni, és ott a személy most is. De van egy hullámvölgy, van egy szakadék, van egy válság, és azt mondjuk, de tulajdonképpen most ismerem meg magam, hogy én az élményre mondtam inkább igent, és nem a személyre. Mert személy az ugyan itt van, az élmény nincs. És én erre most azt mondom, hogy jó, hát ezt köszönöm, nem kérem. Második, amire esetleg rá tudunk csodálkozni. A második így szól, olyan természetesnek vesszük, hogy mi akarjuk a jót. És szeretjük a jót. Hogy hát azért, hogy kihúzzuk egy kicsit magunkat, megsimogatjuk magunkat, azt mondjuk, hát azért csak úgy a jó szerelmesei vagyunk mi. De most kétségkívül kevesebb a jó, mint mondjuk egy éve a többségünk számára. És milyen érdekes, hogy most, hogy kevesebb a jó, ki tudja, hogy annyira jó szerelmeseiként élünk-e? Hogy annyira a jó iránti vágyunk, és az abból fakadó döntések és cselekvések, azok megnyilatkoznak az életünkben. Lehet, hogy érdemes volna fölismerni, hogy eddig azt gondoltuk, hogy hát a jó és a vágyakozás a jó után, és a jó szerelmesei vagyunk, most is van nagyon sok jó. És mégis milyen könnyű rosszul lenni. Úgyhogy akkor lehet, hogy nem is annyira a jó az, ami kellett nekünk, hogy nem is annyira a jó vonzott bennünket, mert most igazából azt mondjuk, többet akarunk. Nem a jót akarjuk, mert jó most is van, nagyon sok jó van. Nem kicsinyelem le a nehézségeket, de jó most is van, érték most is van. És hogy elsápadunk, és azt mondjuk, hogy tulajdonképpen most arra csodálkoztam rá, hogy eddig azt gondoltam, hogy a jó, a jó, a jó, de valójában nekem több kell. Én a többet akarom. Hogy én akkor lennék jobban, ha több lenne belőle. Ez a második gondolat, amire rácsodálkozhatunk, hogy hogy is van akkor ez, hogy vonz-e bennünket igazán a jó. A harmadik pedig nem, de olyan természetes módon, néha gyermek ilyen, néha naívan, néha gőgösen, néha elbizakodottan, vagy fanatikusan azt mondjuk, az igazság szerelmesei vagyunk, az igazságot képviseljük, az igazság számít nekünk, az igazság útját kell egyengetni ember és Isten, ember és ember között. Hogy igen, nekünk az igazság számít. Itt megint egy picit hadd gondoljak ezután. Nem lehetséges-e az, hogy nagyon sokszor, mikor föltesszük ezt a kérdést, hogy érdekel-e bennünket tényleg az igazság? Hát erre eddig azt mondtuk, hogy persze, hogy érdekel minket az igazság. De mikor az igazság nem túl érdekes, nem túl izgalmas, talán nem eredeti, talán nem élvezetes, vagy talán nem nagyon botrányos, vagy nem fölkavaró, vagy nem meglepő, vagy nem megrendítő, hát azt az igazságot végül is mellőzhetjük is. Hogy nagyon gyakran arra csodálkozhatunk rá, hogy nem az igazság érdekel bennünket olyan nagyon, hanem érdekeset akarunk. Az izgat bennünket. Legyen az igazság érdekes, és fölkavaró, és valami új, és meglepő, és megrendítő, hogy valójában sokszor úgy ámítottuk magunkat, hogy minket az igazság érdekel. Nem. Az érdekesség érdekel. Az újdonság és a meglepő, amit még úgy élvezni is lehet. Nem akarnám ezt most hosszabban mondani, hogy emlékeztek, ott járunk, hogy egyszer csak rácsodálkozunk arra, hogy hát tulajdonképpen értem én magamat? És akkor azt mondom, hogy hát lehet, hogy egy picit érdemes jobban megértenem saját magamat. Hogy az a bizonyos út, amit szeretnék elkészíteni Isten és ember között, magam és az embertársaim között, hogy ott az akadályok nálam vannak. Vagy legalábbis nálam vannak akadályok. A negyedik, a következő gondolat így szól, hogy akkor tehát azt mondja Keresztelő János, gyertek, merítkezzetek itt meg a Jordán folyóban. Gyertek, át tudom nektek nyújtani a bűnbánat keresztségét. És akkor megtisztultok, és átélhetitek ennek a fölszabadultságát, hogy tudunk változni és alakulni. Nem tudom, ti ismeritek-e elég jól a reklámok logikáját. Hogy nagyon sok reklámnak az a logikája, hogy látunk valakit, aki belenéz a tükörbe, és azt látja, hogy sajnos nem elég szép fehérek a fogai. Ezt nevezzük feszültségkeltésnek. Nézem 3 másodpercig, de csak addig, hogy nehogy még rosszabbul legyek és elkapcsoljak. Tehát az csak 3 másodpercig lehet, addig, amíg nem fogok csatornát váltani, hogy azért úgy megérintsen azt, hogy hú, de sárga. Eszembe jusson, hogy mikor voltam utoljára fogorvosnál, de utána már is jön valaki, és mutatja, hogy ezt nem sokáig mutatják, mert nem ez az érdekes, hogy mit kell csinálni, hanem, hogy ezt használta. És utána záró néhány kép, látunk valakit, hát kicsit le is kell oltani a villanyt, nehogy megvakuljunk. Ez a reklámok logikája. A reklámok logikája az, hogy keltsünk egy kis feszültséget, érezzük azt, hogy na, itt valamit csinálni kell, de utána már is megmondják, hogy mit kell csinálni, tulajdonképpen semmi más, mint megvenni azt a fogkrémet. És nekünk is lesz. De az evangélium nem reklám. De amikor azt mondja Keresztelő János, Szeretnétek utat az Istenhez? Tartsatok bűnbánatot. Akkor azért ez feszültséget kelt bennünk. Mert olyan jól kezdődik, itt a pillanat, jön a megváltó, és a vége is olyan jól fejeződik be, és majd jön Jézus, és szent lélekkel keresztel bennünket. A kettő között ez a bűnbánat tartását. Ez feszültséget kelt bennünk. És milyen az emberi természet? Olyan érdekesek vagyunk, szerintem érdekesek vagyunk, hogy ha túl nagy a feszültség, elkapcsolunk. Ha valamit úgy nagyon érdemes volna meglátni magunkban, hogy hú, ez tényleg nagyon sárga, akkor inkább nézzünk egy másik csatornát. Ha meg kicsi a feszültség, akkor azt mondjuk, hát ezért nem érdemes fogorvoshoz menni. Hogy az ember olyan, hogy valami nagyon jól adagolt feszültségre van szüksége, és akkor talán megmozdul. Mert különben vagy tiltakozunk és ellenállunk, vagy unatkozunk és figyelmen kívül hagyjuk. És miután ez az evangélium és nem egy reklám, itt nem az történik, hogy akkor egyszer csak megveszünk valamit, és attól kezdve minden jóra fordul, hanem hogy ha elviseljük annak a feszültségét, hogy vágyunk Isten után, de még van ezzel dolgunk, akkor a végén nem egyszer csak minden jó lesz, vagy szép, hanem kapcsolatba leszünk vele. Hogy ez az ígéret nem lesz minden jó és szép és nagyszerű, hanem kapcsolatba leszek vele. Ez az ígéret. És ez a kapcsolat majd alakít és formál, és gyönyörű dolgok történhetnek velünk. És így szeretnék eljutni a befejezésig. A befejezés így szól, és jön majd a megváltó, és szent lélekkel keresztel meg benneteket. Mert a víz egy szimbólum, és kívülről megmos bennünket, és persze akkor belül átéljük, hogy mindez lehetséges. De jön Jézus, és az emberi lélek legmélyén történhet valami. És hogy összekössem a múlt vasárnapot a maival, így szeretném ezt megfogalmazni. Hogy ebben az éberebb állapotban arra csodálkozhatok rá, hogy már most nem az álmaimat szövögetem, hanem az ébren léteimet becsülöm meg. Hogy most már nem az álmaim körül forgok, hanem az ébredéseim azok, amelyeket egyre nagyobb becsben tartok.